Isten igét olvasom az első korintusi levél első fejezetéből, a 18-tól a 31. versig. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mert megvan írva, véget vetek a bölcsek bölcsességének, és az értelmesek értelmét semmivé teszem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világ vitázója? Nem tette bolondsággá Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak, az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt, az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim! Nem sokan vannak közöttetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt, lenézettek, és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Az ő munkája az, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá, hogy, amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Kicsoda az Isten? Milyen ő? Hogy ragadható meg Isten természete? Hol van az Isten? Hogyan érhető el? Hogyan léphetünk vele kapcsolatba? Ha létezik, akkor mit gondol rólunk? Miért vagyunk most itt? Miért jöttünk ide ezen a vasárnap reggelen? Nem tehetünk volna valami mást, valami jobbat vagy hasznosabbat ezen a kicsit borús vasárnapon? Valamiért foglalkoztat talán bennünket is ez a kérdés. És fenyeget bennünket természetesen az a veszély is, hogy mivel itt vagyunk, és egy gyülekezet tagjai vagyunk, nagyon egyszerűen és gyorsan válaszoljunk erre a kérdésre. Egy KT kérdés feleletből, egy személyes tapasztalatból, vagy egy igéből. Arra hívlak most, ma reggel titeket, hogy ne siessük el a választ, hanem csak ízlelgessük ezt a kérdést. Kicsoda az Isten? Mennyire ismerem őt, mennyire ismerhetem meg egyáltalán, hogy valójában ő kicsoda? Mennyit tudhatok Istenről? Nem fenyegette az a veszély, hogy igazából nem megismerni, hanem kiismerni szeretném őt? És azt szeretném, hogyha rendelkezhetnék annyi tudással, amennyivel biztosan tudhatnám, hogy rendben van a kapcsolatunk. Mellettem van, velem van, nem fog bántani. Arról, hogy kicsoda az Isten, nagyon sokféle elképzelésünk és sokféle tapasztalatunk lehet. És ennek vannak objektív oldalai, ott van az Isten igazsága, kijelentése, és van egy csomó szubjektív tapasztalat. Meg vagyok győződve arról egyébként, hogyha most egy ilyen interaktív feladatot kapnánk, hogy akkor most így együtt, mint gyülekezet, alkossuk meg azt a nagy képet, hogy mit tudhatunk az Istenről, akkor nagyon-nagyon sok hasonló dolgot találnánk, és össze tudnánk rakni egy olyan képet, amiben egyetértenénk. Olyan dolgokat, olyan tulajdonságokat, amit egyformán értünk a Szentírásból, és egyformán fontosnak tartunk. És biztos lennének benne különbségek és eltérések is. De arról is meg vagyok győződve, hogyha rászánnánk akár több időt, akár napokat arra, hogy a Szentírásban lévő összes megtalálható kijelentést és igazságot összegyűjtsük, És ez alapján felsorolnánk, hogy milyen is az Isten, és mit mond róla a kijelentés, a Biblia, akkor ezekben az igazságokban találnánk olyanokat, amik nem passzolnának össze, amik egymással akár ellentétesek lennének, amelyek több kérdést vetnének föl, mint amennyi kérdésünk azelőtt volt, hogy ezeket az igazságokat elolvassuk. Miért beszélek most erről, és miért feszegetem ezt a kérdést? Azért, mert különösen a mai igével kapcsolatban, de általában az Isten igével kapcsolatban, és Istennel kapcsolatban ki kell mondjuk azt, hogy végérvényesen, teljesen nem ismerhető meg a számunkra. Persze, annyit tudhatunk róla, amennyi szükséges, lehet egy elégséges tudásunk Istenről, megtudhatjuk, hogy hogy lehet a mennybe jutni, erről szól a Szentírás, de meg kell szabadulnunk abból a tévhitből, abból az illúzióból, hogy mi azért sok mindent tudunk Istenről, sőt, körülbelül mindent, ami igazán fontos. Az Isten teljes megismerése lehetetlen a számunkra. És ez az embert nagy alázatra kell, hogy indítsa. Így tekinthetünk erre a mai igére is, hogy vannak benne olyan dolgok, amelyek nem könnyen fogadhatók el. Felvet olyan kérdéseket, amelyekre nem lehet teljesen maradéktalanul minden tekintetben kimerítő, megnyugtató válaszokat adni. Gondolok itt a kiválasztásra, Isten elhívására, arra, hogy vannak olyanok, akik üdvözülnek, és vannak, akik nem, és vannak, akik elfogadják az evangéliumot, és vannak, akik nem. Sok olyan emberrel beszéltem már, akik ilyen dolgok miatt megütköztek az Isten üzenetén, és azt mondták, nem eléggé plasztikus, nem eléggé egységes és elfogadható, hanem sok kérdés vett fel. Talán a legnagyobb probléma az, hogy sokszor elfelejtjük, hogy Isten lénye a legmélyebb titok ezen a világon. És amikor Istenről beszélünk, és őt próbáljuk kikutatni és megérteni, akkor a legmélyebb titokról beszélünk. A mai igénk is egy ilyen titokról szól, a kiválasztás titkáról, az elhívás titkáról, kudarcról és sikerről, felborult társadalmi egyensúlyokról, alkalmasságról és alkalmatlanságról, az evangéliumról, ami az Isten megismerése szempontjából a legfontosabb igazság a számunkra. Benne vagyunk egy sorozatban, a Korintusi Levélről szóló sorozatban. Benne vagyunk abban a sorozatban, ahol Pál a korintusi gyülekezetet, egy igazi nagyvárosi gyülekezetet tanít, ahol nagyon sok minden nem egyértelmű, nagyon sok minden kérdés, egy ilyen igazi problémás gyülekezet volt ez. De nagyon-nagyon sok mindent tanulhatunk ebből. A legutóbbi vasárnap a korintusi gyülekezetben lévő pártoskodás volt előttünk. Az a helyzet, amikor is a gyülekezet tagjai az egyik a másiknál egy kicsit jobbnak tartotta magát, és meghatározta azt, hogy én inkább ezt a tanítót, én inkább azt a tanítót részesítem előnyben, én általat értem meg, én pedig általat értem meg, én inkább hozzátartozom, én pedig inkább ő hozzá. És valahol az apostol megmarad ennek a témának a vonzásában. És a pártoskodást, mint a gyülekezet egyik nagyon fontos témáját és problémáját, az Isten üdv akaratának a fényében szemléli tovább. Pál azt szeretné, hogyha a gyülekezet tagjai nem csak azért fejeznék be a pártoskodást, mert az apostol ezt mondja nekik az ő tekintélyével, hogy ezt most azonnal fejezzétek be, hanem azt szeretné, hogy megértenék, hogy miért nincs értelme, miért nincs igazán oka annak, hogy a gyülekezetben az egyik ember, az egyik csoport a másiknál jobbnak vagy éppen rosszabbnak tartsa. Isten kiválasztó akarata teljesen világosan előttünk áll ebben a mai igében, és valahol arra hív bennünket, hogy ezt így egyszerűen elfogadjuk. Elfogadjuk, hogy nagyon sok kérdés vett fel, de mégis azt látjuk, hogy Isten kiválaszt, eldönt dolgokat. Nagyon fontos, hogy ezt a szót, ezt a kifejezést ne a mai posztmodern kontextusban értelmezzük csak, és ne legyenek rögtön negatív érzéseink ezzel kapcsolatban. Próbáljuk ezeket elengedni. Mert azt gondolhatjuk, hogy hát ha valaki valamit kiválaszt, vagy valakit kiválaszt, akkor az onnantól diszkriminatív, nem? Ha valakit kiválaszt, valamit eldönt, akkor valami mást pedig kizár. És próbáljuk ezt most elengedni. És egyszerűen megérteni azt, hogy amikor azt olvassuk az igében, hogy úgy tetszett neki, hogy Istennek valami valahogyan tetszett, és valamit eldöntött, az az ő lényéből fakad, mert Isten szuverén Úr. És nagyon fontos tudnunk, hogy amennyit megismerhetünk Istenből, tudhatjuk, hogy ez nem egy despotának az akarata, nem egy olyan valakinek, aki abszolút hatalommal bír, és kiszámíthatatlan, és esetleg még rossz indulatú is, hanem ez a mindenható, élő, szerető Isten, akinek valami úgy tetszett, és valamit eldöntött. Lehet vitatni, lehet azt mondani, hogy ez nincs is így, de ettől még ez így van. A Teremtő Istennek van véleménye, elgondolása és akarata. A Szentírásban egyébként Isten kiválasztásának és Isten kiválasztó akaratának nagyon sok oldalát megismerhetjük. Azt, hogy kiválaszt egy népet, azt, hogy kiválaszt egyes embereket szolgálatra, vagy Jézus mondja a tanítványoknak, nem ti választottatok ki, hanem én választottalak ki titeket. De itt, ebben az igében különösen is arról beszél, hogy Isten azt választotta ki, hogy hogyan ismerhető ő meg. Kiválasztotta az ő megismerésének a módját és útját. Úgy tetszett Istennek, és úgy gondolta, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Úgy tetszett Istennek, hogy a Krisztusról szóló igehirdetés, az evangélium hirdetése legyen az az út, amin keresztül ő megismerhető. A megfeszített Krisztus hirdetése Isten ereje és bölcsessége. Ez az az út, amin keresztül ő megismerhető. Kiválasztotta tehát a formát, és kiválasztotta a tartalmat is. Kiválasztotta azt, hogy üdvösség egyedül Jézus Krisztuson keresztül van. Ha elolvassuk az Efézusi levél első fejezetét, ott is erről beszél az apostol, hogy Isten kiválasztotta ezt a dolgot. Jézuson keresztül ismerhető meg. Így mondja ebben a szakaszban Pál, ő tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődésé és megváltássá. Így döntött. Ez az ő kiválasztó akarata, és emögött a kiválasztó szándék mögött rejtőzik az ő megismerésének a lehetősége. Ennek az igazságnak a fényében viszonylagossá válik az a kérdés, amit megint csak elég sokszor hallok emberektől, hogy hát de nem ismerhető meg valamilyen másféle módon az Isten? Nincsen több út? Mi van más vallásokkal? Nem lehet, hogy mégis Isten megengedte, és kiskapukat talál az ember itt és ott, és hát igazából valahol a szeretet, meg ezek a dolgok megismerhetők máshogy. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem. Isten így döntött, hogy Jézus Krisztuson keresztül van az üdvösség, és ez az ige hirdetés bolondsága által ismerhető meg. Ugyanakkor nem csak úgy tekinthetünk erre a tényre, hogy milyen beszűkítő ez a dolog, ez az egy, nincs más, hanem úgy is tekinthetünk erre, hogy milyen jó, hogy van egy út. Sötétségben, az ember elveszettségében van egy fényforrás. Van út, igazság és élet, van világos útmutatás. Nem kell bolyongani, hanem ez az egy út, amit Isten kijelölt a számunkra. És azt kell, hogy mondjam, hogy nem mondhatom neked azt, azért igaz ez, mert működik. Nézz a keresztény egyház történetére. A sok töredékesség és baj és probléma ellenére 2000 éve ez igaz, hiszen emberek milliói nyernek ezáltal békességet, formálódik át az életük, és válnak olyan emberre, akiktől maguktól nem tudnának, akiké maguktól nem tudnának válni. Nem azért igaz ez, mert működik. Manapság azért tartunk valamit igaznak, mert működik vagy nem. Attól függetlenül, hogy az evangélium és a keresztény igehirdetés Isten használja az emberek életében. Azért ez az út, mert Isten ezt mondja útnak. Isten tehát ezt választotta. Kiválasztotta a formát, az igehirdetés, amin keresztül ő megismerhető. És kiválasztotta az igehirdetőt is, az eszközt is. És erről szól az elhívás. A második nagyon fontos téma, amivel ez a szakasz foglalkozik. Isten kiválasztotta, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket, és ehhez elhív magának igehirdetőket. És itt most nem a hivatalos egyházi szempontból kiképzett és felhatalmazott igehirdetőkről van szó, hanem mindenkiről, akit Isten elhív arra, hogy hirdesse az evangéliumot. Hogy bizonyságot tegyen róla, és hirdesse a feltámadt Jézus Krisztust. Isten elhív tehát magának embereket, hogy eszközei legyenek az evangéliumnak. És itt azt gondolom, hogy ez az elhívás egészen tág értelemben a gyülekezetre vonatkozik. Minden emberre, minden keresztény emberre, aki hajlandó ezt a hívást elfogadni és megérteni, és hirdeti az evangéliumot. Ez lesz az a tág kontextus, amiben Pál az egész korintusi gyülekezetet látja. És minden embert ez a dolog fog összekötni, és mindenféle pártoskodástól függetlenül teljesen egységessé tenni. Pál beszél arról, hogy Isten milyen embereket hív el ennek az egyetlen egy legfontosabb útnak a megismertetésére. Milyen embereket és kiket hív el arra, hogy ezt a nagyon-nagyon fontos üzenetet átadják. Pénteken a kisifin beszélgettünk a fiatalokkal arról, hogyha lenne egy nagyon-nagyon fontos küldetés, a világon a legfontosabb, akkor azzal milyen embert bíznának meg. És olyan embereket mondtak, olyan tulajdonságokat, hogy mindenképp fontos lenne, hogy megbízható legyen, kiemelkedő intelligenciája legyen, legyen nagyon sok erőforrása, bármit meg tudjon tenni, és hát körülbelül egy szuperhőst festettek le. És akkor utána felolvastam nekik ezt az igét, és mondtam nekik, látjátok, ezzel szemben Isten azt mondta, hogy az igehirdetés bolondságát olyan emberekre bízza, akik nem a legkiválóbbak. Hogy lehetséges ez? Pál apostol beszél arról, hogy sem a zsidók, sem a görögök váradalmainak nem felel meg az igehirdetés bolondsága. És itt két olyan nagyon meghatározó, korabeli, Istennel foglalkozó irányzatot vagy gondolkodást mutat be, aminek talán ma is megtalálhatjuk a megfelelőit. A zsidók jelt kívántak, azaz az Ószövetség fényében várták a messiást, és várták őt különbözőféle módon, ahogy ők elképzelték. Elképzelték és várták őt, hogy majd így és így jön el, ilyennek és ilyennek kell lenni a messiásnak. Elképzelték, hogy majd milyen csodákat tesz. Elképzelték azt, hogy majd olyan dolgokat tesz, ami még hatalmasabb volt akár, mint amit Illés próféta tett. És nagyon határozott elképzeléseik és álmaik voltak erről. Elfogadták, hogy az Isten hatalmas, és tényleg jön a messiás, meg jön a megváltás, de nagyon határozottan elgondolták, hogy annak milyennek kell lennie. És gondoljuk csak el, mikor eljött Jézus, nem ismerték fel, hogy ő az. Mert ők másképp kívánták ezt. Ők jeleket kívántak, és ők valami nagyobb dologra számítottak. A zsidók jelt kívántak. A görögök pedig bölcselkedtek. A zsidók szempontjából a keresztény igehirdetés egyszerű, megbotránkoztató. Ez nem az, amire vártunk. Hogy lehet, hogy az Isten más keretekbe gondolkozik? Hogy lehet, hogy pogányokat is megismertet az evangéliummal? A görögök számára pedig az igehirdetés bolondság. Egy görög ember, egy görög filozófián felnőtt ember, az Istenek világát pontosan ismeri, és tudja, hogy az Istenek érzéketlenek. Apátia. Ez az Istenek világának egy nagyon fontos jellemzője. Az Istenek hatalmasok és tökéletesek, és eszük ágában sincs együttérző emberi formában lejönni, és szeretni az embereket. Másrészt a görög gondolkodás és a filozófia kifinomult, cizellált megfogalmazása, logikai érvelései ehhez képest a keresztény igehirdetés meglehetősen egyszerű, sőt, talán igénytelen is. A zsidók számára befogadhatatlan, érthetetlen, nem erre gondoltunk, a görögök számára is bolondság. Mégis Isten ezt a formát választotta. Ráadásul, azt mondja az apostol, és személyesen fordul a felolvasott igének a második felében a korintusiakhoz. Igazából még származás vagy háttér szempontjából sem igaz, hogy a legkiválóbbak lennétek, és hogy Isten a legkiválóbbakat választotta ki. Pál nagyon konkrétan, nagyon világosan emlékezteti a korintusiakat. Nézzétek! Nem csak azért, mert mit gondol a külvilág, nem csak azért, mert sem a zsidók, sem a görögök nem fogadják el az ige hirdetéseteket, hanem azért is nehéz ez a helyzet, és azért is vagytok rászorulva ti magatok az Isten erejére és kegyelmére, amikor bizonyságot tettek a feltámadott Krisztusról, mert nem sok közöttetek a bölcs, azaz a tanult, iskolázott, művelt ember. Nem sok közöttetek a hatalmas, azaz a tehetős, befolyással bíró ember. Nem sok közöttetek az előkelő, mondja nekik Pál, azaz a nemesi származású ember. Sőt, és ennek az ellentéteit sorolja fel Pál erről a gyülekezetről. Van ennek egy olyan igazságtartalma, hogy ebben a gyülekezetben és Korintus városában valószínűleg valóban nem a társadalmi életnek az elitje volt a gyülekezetnek a magva. Test szerint ők lehet, hogy az aljanép voltak. Azok az emberek, akik egyébként még akár erkölcsileg is vitatható módon éltek. Nem azok, akik igazán a példák lehettek volna emberi szempontból. Még az is lehet, hogy rabszolgák is voltak közöttük, akik keresztjénél lettek. De mit számít ez az Isten országa szempontjából? Pál azt mondja nekik, nézzétek, ezek vagytok. Ne felejtsétek el, hogy honnan jöttök. Ezek vagytok ti, és Isten mégis titeket hív el. Emberi szempontból ezen a ponton mindenkit elkezdhetne a kétségbeesés, az uralmába keríteni. Ó, jaj, itt van ez a fontos üzenet, itt van Isten kiválasztásának a titka, és mi, mint gyülekezet, alkalmatlanok vagyunk erre. Tényleg igaza van Pálnak, nem vagyunk bölcsek, sem hatalmasak, sem előkelők. Mi lesz most? Mi lesz ezzel az üzenettel? És itt lép életbe a kiválasztásnak és az elhívásnak egy másik nagyon fontos dimenziója. Hogyha Istennek tetszett, hogy ez így történjék, akkor ő meg fogja áldani az övéit, az ő igehirdetőit, az ő embereit, az ő gyülekezetét, hogy elvégezzék ezt a küldetést. Istennek terve van a korintusiakkal, és terve van velünk is, terve van minden kor keresztjéneivel. És ez a terv, és ez a keret pedig az új identitás Krisztusban. Mert az evangélium hirdetése szempontjából nem az a lényeg, hogy ki milyen háttérből származik, hogy ki mit ért el eddig, hogy emberi megítélés szerint ki kicsoda, hanem az, hogy az életét Krisztus megragadta-e, és megtalálta-e az új identitását az evangéliumban. Ha keresztjének vagyunk, és őhozzá tartozunk, és elfogadjuk Krisztust a megváltónknak, akkor új emberek vagyunk. És Isten ajándéka az, hogy új identitást ad nekünk. És ebben az új identitásban, újjászületett keresztényként rádöbbenhetünk és megérthetjük, hogy igazából mindegy, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk. Mert a legfontosabb az, hogy van egy út, van egy üzenet, és mi annak az eszközei lehetünk. És ebben a mi életünk és a mi sorsunk is el van rejtve. És mindegy, hogy honnan jöttünk és mi a hátterünk, de ha Krisztusban vagyunk, akkor örök élet vár ránk, és ezt nem lehet se kiérdemelni, se beleszületni. Mert Isten ezt az ajándékot elkészítette mindazoknak, akik méltatlanok erre, neked és nekem. Új identitás, amiben már nem kell azzal törődni, hogy mi az én hiányom, Milyen rossz az én származásom? Mik azok a dolgok, ami miatt kisebb rendűségi érzések gyötörhetnének? És nem kell ennek a kompenzálásaként, felfuvalkodottként vagy gőgös emberként élni a világban, hanem egyszerűen örülhetek annak, hogy Krisztusé vagyok, hogy ő szeret engem, és hogy megbízott azzal, és elhívott arra, hogy az ő üzenetének a továbbadója lehessek. Kedves gyülekezet, egyenként mindannyian, akik itt vagytok, akár sokadszor, akár először hallod ezt az üzenetet, ez a te életednek és a te identitásodnak is a legfontosabb oldala, és ez Krisztus ígérete a számodra is. Erre hív, hogy őt kövesd, és hogy az övé legyél. Benne találhatod meg az életednek az értelmét és célját. És ebből következik ez, hogy Isten arra hív bennünket, hogy hirdessük az evangéliumot, és legyünk eszközei az evangélium hirdetésének. Ez nem a lelkészeknek a kattanása, hogy azt mondják minden embernek, hogy te is hirdesd az evangéliumot, mert én is ezt teszem, és ez biztos jó. Hirdesd a munkahelyeden, miközben sosem voltak mondjuk világi munkahelyen, és fogalmuk sincs, hogy ott ez milyen nehéz. Hanem ez az Isten üzenete, és ez az, amire hív bennünket. Ma is ugyanígy van ez. Az ige hirdetés ma is bolondság. A Krisztusról szóló bizonyságtételt maximum jobban elfogadják, mert nagy a tolerancia. Hát van egy ilyen is. Az egyik így gondolja, a másik meg úgy. De Isten ma is elhív embereket, és elhívott téged és engem. Engem más módon és más felelősséggel, de téged is más felelősséggel arra, hogy az ő eszköze legyél, és minden hiányod, minden hátrányod, vagy minden problémád ellenére beszélj arról, amit ő tett. Beszélj arról, hogy nincs más út. Gondolj csak el, az a csomó ember, aki a környezetedben él, és nagyon jó szándékú, és esetleg olyan ember, akit még szeretsz is, de nem ismeri az Istent, vagy meg van győződve arról, hogy elég, hogyha akármit csinál, valamilyen spirituális tapasztalatai vannak, és az elég lesz. Gondolj csak el, neki ki fogja elmondani azt a megfelelő módon és a megfelelő keretek közt, amit nem te találtál ki, nem azért, hogy elhozd a gyülekezetbe és legyünk plusz egyel többen, hanem ez az Isten igazsága, hogy nincs más út. Egyedül csak Jézus Krisztuson keresztül az Atyához. Minden alkalmatlanság, erőtlenség és méltatlanság ellenére Isten úgy döntött, hogy elhív bennünket arra, hogy hirdessük az evangéliumot. Ez az Istenben való dicsekedés. Ez az, amire hív bennünket. És ezt megértjük és elfogadjuk, akkor szabadok leszünk arra, hogy egymást már nem kell, hogy jobbnak vagy rosszabbnak tartsuk magunknál. Nem lesz szükségünk a gyülekezetben sem arra, hogy pártoskodjunk, hogy sorrendeket állítsunk fel, hogy összehasonlítgassuk magunkat másokkal. A szakasz végén, amikor Pál erről az Úrral való dicsekedésről beszél, egyébként a Jeremiás könyvére hivatkozik, amit a lekcióban olvastunk. Jeremiás azt mondja, hogy a legnagyobb bűn az öndicsőítés, a büszkeség. És ehelyett kell, hogy Isten dicsőítése a középpontba kerüljön. Jeremiás könyvéből azt olvasjuk, hogy nem csak, hogy nem dicsekedhetünk saját magunkkal, de a másik dolog, amit nem tehetünk, hogy hallgatunk. És itt van talán az a pont, ahol mind Jeremiás tanítása, mind a korintusi helyzet, mind a mai kontextus találkozik. Az ember ugyanis évezredek óta készít magának bálványokat. Mindig is szüksége volt arra, hogy legyen valamilyen Isten képzete. Legyen valami elképzelése arról, hogy milyen ez a felsőbb hatalom, aki létezik. És az ember megalkotja kőből, fából, elméletekből, gondolatokból, spirituális tapasztalatokból, különböző vallások elemeiből a saját kis bálványát. És ma is tele van a világ ilyen halott bálványokkal. Ezért van szükség az evangéliumra, hogy ezzel szemben Isten valóságos és él. Ez tehát az Úrral való dicsekedés, az evangélium hirdetése. Kicsoda az Isten, és mennyire ismerhető meg egyáltalán? Ezzel kezdtem az ige hirdetést. Szeretném aláhúzni és erősíteni, hogy az evangéliumban megismerhető számunkra annyira, mennyire szükséges. Azért vagyunk a gyülekezetben egy közösségben, hogy együtt, hétről hétre itt legyünk, és növekedjünk az ismeretben, a tapasztalatban, erősödjünk a hitben. És az, hogy vasárnapról vasárnapra itt legyünk, az tulajdonképpen azért történik, hogy utána a hét többi napján, ahol élünk, ahol vagyunk, éljünk azt szerint, és hirdessük azt az evangéliumot, amit megismertünk. Hirdessük azt, hogy a bálványok halottak, hogy hiába való más úton keresni Istent, és hogy nincs más rajta kívül, az élő Istenen kívül. Így énekeljük ezt az éneket, nincs más Isten. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy miközben titok a Te lényed, és csak annyit ismerhetünk meg belőled, amit kijelentesz, és sokszor még azt sem értjük teljesen. Köszönjük, hogy az evangéliumban megtalálható, megragadható vagy, hogy mindaz, ami szükséges az üdvösségünk szempontjából, az örök életünk szempontjából, és szükséges ahhoz, hogy ebben a világban úgy éljünk, hogy az neked minél inkább kedves legyen. Köszönjük, hogy ez megismerhető. Urunk, mégis sokszor ott van előttünk az ismeret, és nem értjük, vagy értjük, de nem vagyunk hajlandóak befogadni. Sokszor ez a gond, hogy ott vannak a tapasztalatok, amik akár ellentmondanak a megismerésnek. És te látod a szívünket, hogy mennyire sokszor erős a hitünk, aztán pedig teljesen gyenge. Látod az emberi mi voltunkat, törékenységünket. És így jövünk most eléd, és kiáltunk hozzád, hogy adj nekünk hitet. Köszönjük, hogy kiválasztottál bennünket is, és kiválasztottad a megismerésednek a módját, a keretét, a tartalmát. És hisszük, Urunk, hogy elhívtál bennünket. Elhívtál arra, hogy téged kövessünk, hogy a tanítványaid, a gyermekeid legyünk, és elhívtál arra, hogy ige hirdetők legyünk, bizonyságtévők legyünk. Segíts meg bennünket, Urunk, akkor, amikor gyengének, erőtlennek látjuk magunkat ehhez a feladathoz. Segíts meg bennünket akkor, amikor értelmetlennek látjuk a környezetünkben beszélni bármiről is, mert mindenki zárt, vagy épp már elege van abból, hogy nagyon sokat beszéltünk, akár rólad. Adj világosságot, hogy mit jelent ez. És könyörgünk, Urunk, hogy tegyél bennünket alkalmassá, és erősíts meg bennünk az, hogy te benned új emberek vagyunk, hogy mit jelent az, hogy új identitásunk van, hogy nem az számít, hogy honnan jöttünk, hanem hogy te kivé formálsz bennünket. Köszönjük, hogy ennek a részeként helyreállítasz, gyógyítasz. Hiszük, hogy megbocsátod a bűneinket, és hogy te vagy az, aki új esélyt adsz nekünk, hogy nem a magunk erőjéből kell változni. Kérünk, Urunk, hogy erősíts meg így közöttünk azokat, akik küzdenek akár azzal, hogy elfogadják az evangéliumot, küzdenek azzal, hogy mit jelent az, hogy ők téged követnek. Imádkozunk azokért, akik terheket hordoznak, a mindennapi megélhetésnek a terheit, betegségeket, gyászt, vesztességeket, kérdéseket. Imádkozunk azokért, akiknek a családjában nehéz bizonyságot tenni rólad. Imádkozunk azokért, Urunk, akiknek a jövőjük bizonytalan. És így imádkozunk a gyülekezetünk egész közösségért, hogy lehessünk egy olyan hely, egy olyan közösség, ahol a legfontosabb az, hogy testvérek vagyunk, mert te benned vagyunk, és te elhívtál bennünket, te választottál ki bennünket, hogy itt, ezen a helyen rólad tegyünk bizonyságot. Bontsd ki számunkra ezt, Urunk, mint gyülekezet, mint közösség számára is, hogy mit jelent ez, hogy te elküldesz. Mi a célod azzal, hogy itt vagyunk együtt, attól gyülekezetként is megtaláljuk a mi elhívásunkat, és be tudjuk tölteni azt. Imádkozunk a környezetünkért, Gazdagrétért, Budapestért, hogy minél több ember megtalálhassa az egyedüli utat benned, Jézus Krisztus. Imádkozunk így a mi népünkért és az egész világért. Imádkozunk az egyházunkért, Urunk, hogy ahol csak jelen van, mindenhol, minden gyülekezet ráébredhessen erre a küldetésre, hogy megerősödhessen ebben. Imádkozunk minden keresztény emberért világszerte, hogy hirdessék az evangéliumot, és könyörgünk különösen azokért, akiket ezért a bizonyosságtételért üldöznek, hogy tartsd meg és erősítsd meg a mi testvéreinket. Maradj velünk, Urunk, kérünk, és napról napra vezess a te jelenlétedben, és szabadíts meg bennünket a bálványoktól, és add, hogy minden nap betöltsön bennünket ez az igazság, hogy te vagy az egyedüli Isten, te vagy az élő Isten, és nincs más rajtad kívül. Hallgass meg bennünket, amikor Jézus Krisztus nevében imádkozunk, azokkal a szavakkal, amelyekkel ő tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.